Benne pedig Fábián Lóránt, az OTP Global Markets árupiaci kereskedője. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Itt az idő, hogy ránézzünk egy picit az árupiaci termékekre. Itt van például az olaj és a gáz, két nagyon fontos dolog ugye így a tél előtt, de az arannyal is foglalkozzunk. Nézzük akkor az olajat!
Az olajról azt mondhatjuk, hogy az új évet egy olyan 2%-os erősödéssel indították, mind az amerikai, mind pedig az európai piacon. Ennek az okai a vártnál gyengébb USA makroadatok voltak, ami után gyengülni kezdett az árfolyam. Tehát azt láthatjuk, hogy egy ilyen hullámvasúton jártunk a héten, volt 2%-os gyengülés, volt 3%-os erősödés is, de úgy tűnik, hogy a hetet végül erősödéssel fogja tudni zárni a amerikai és az európai könnyűolaja is. Ez azért van, mert a kínálati aggodalmak úgy látszik, hogy dominálnak a gyenge USA kereslettel szemben. Tehát azok a geopolitikai kockázatok, amik már jelen voltak eddig is a piacon, ezek nyomás alá tudták helyezni az olajárakat.
Uh-huh. Az mennyit számít az olajszállításokban, ami ott a, hát most nem szuezi válság, hanem most már nem tudom milyen szoros ott a Vörös-tengeren, ahol a hajóközlekedést megnehezítik a Jemenből érkező támadások?
Tehát igazából két fontos pont van a olajtengeri szállításoknál, és a piaci szereplők ugye a kínálati oldalt érintő problémák miatt aggódnak, tehát egyrészt, hogy a gázai konfliktus az regionális szintre emelkedhet, másrészt ugye a vörös-tengeri konfliktus, ami a tengeri hajózást érinti, és ez akkor lehet igazán olajára erősítő, hogyha ezek a főbb tengeri olajszállítási útvonalakon a szállítást ezt korlátozni kell, tehát nagyjából a hormúzi szoros, ami egy nagyon fontos szállítási pont, nagyjából a világkereskedelmének 17-20%-a megy át, és a Vörös-tengeren pedig egy olyan 12-13%, és ez érinti az orosz szállítást is például. Tehát, hogyha itt korlátozni kell a útvonalat, a kereskedést, ami egyben azt is jelenti, hogy egy hosszabb és költségesebb alternatív útvonalat lehet ugye ilyenkor csak megpróbálni. Ez egy nagyon jelentős árfelhajtó hatással lehet az olajnál.
De akkor ez most még nincs benne az árban, tehát most még inkább az optimizmus felé hajlik ezek szerint a piac.
Igen, úgy látom, hogy van ez a geopolitikai kockázati prémium, ami egyelőre nem árazódik be a piacon, vagy csak mérsékelten, ezért is van az, hogy az árak még ilyen 73-74 dollár körülig tudtak csak emelkedni, de ugye ebbe az a probléma, és egyben ugye ez a várakozásokba is beépül, hogy a geopolitikai kockázati prémium, hogyha visszatér az árakra, akkor egy hirtelen magas, hirtelen gyors áremelkedés lehet.
Uh-huh. Oké, hogyha eltekintünk ettől, akkor a piacnak milyen várakozásai vannak a következő időszakra?
Igen, egyáltalán az OPEC mit akar csinálni egy ilyen helyzetben?
Hát az OPEC-et említetted, az OPEC-nek ugye nagyban befolyásolja a szövetségnek a döntése. Várhatóan ugye az első negyed éven túl is ki fogják terjeszteni azt a több mint 2 millió hordós csökkentést, amit főleg Szaúd-Arábia és Oroszország eszközölt még decemberben. Itt az a probléma, hogy ez a csökkentés egy önkéntes jellegű, és a piac egyelőre úgy látom, hogy nem igazán hisz abban, hogy ezek ténylegesen is megvalósulnak, pláne, hogyha az árak 80-90 dolláros szintre emelkednek, ugye ilyenkor nekik ez a költségvetés szempontjából fontos, hogy minél többet tudjanak exportálni. Az első negyed évben egyébként, amivel most is benne vagyunk, a finomítói karbantartások is fontos szerepet játszanak, tehát általában az egy gyengébb időszak szokott lenni a nyersolajnál, és az olajtermékeknél pedig erősebb. Az OPEC egyébként majd legközelebb februárban fog összeülni, ahol a középtávú termelési stratégiákról is vár információt a piac, főleg ugye azután, hogy Angola kilépett pár hete a szövetségből. Én úgy gondolom, hogy az OPEC-nek az egyik legfőbb feladata az lesz februárban, hogy a készleteket kontroll alatt tartsa, és nyilván várunk majd fontos információkat arról, hogy esetleg ezeket a csökkentéseket, ezeket kiterjesztik-e későbbre is.
Uh-huh. Oké, ha csodálkozunk át akkor a következő, gáz. Legyen akkor a gáz, igen. Itt is jó nagy... Hát esés volt alapvetően a tavaly évben az előző évi sokkök kiemelkedő áremelkedés után, most viszont egy kis növekedés, nyilván, hogy érkezik a hidegebb időszak, de mik fogják leginkább befolyásolni az időjáráson túl a gázpiacot?
Tehát ahogy említetted, igen, a földgáz az tavaly ugye egyik leggyengébben teljesítő árupiaci termék volt, tehát több mint 50%-ot esett, és egészen a hét közepéig szerdeigeben nem is volt ebben a trendben változás, tehát a hét elején 5 havi mélypontra estek a holland TTF februári határidős árai, tehát azt jelenti, hogy 30 euróig estek. Ennek az okai a bőséges ugye LNG kínálat, ami korábban is már jellemző volt, tehát egy biztonságos gázellátás van, és ez inkább háttérbe helyezi a régiót érintő hideg időjárási előrejelzést. Aztán szerdán volt egy pálfordulás, ami azt jelenti, hogy 10%-ot emelkedett a februári határidős ár egy napon belül, és ahogy említettem, ennek az oka főleg az volt, hogy Észak-Nyugat-Európában ilyenkor szokásosnál sokkal hidegebb időjárást jeleznek előre, és ez azért is fontos, mert ez nem csak, hogy hideg lesz, de hogy ez ki fog tartani, és ez egybeesett azzal, hogy a vártnál alacsonyabb megújuló energiatermelés is volt, tehát hogy a fűtési igény növekedése mellett a gáztüzelési erőműveknek is nagyobb szerepük lesz abban, hogy villamos áramot termeljenek, mert a megújuló kiesik.
Uh-huh. És akkor ez marad meghatározó a következő időszakra? Tehát nagyjából mennyire lesz hideg a tél, illetve ezen kívül még mi mozgatja az árat?
Tehát ahogy a fűtési szezon el szokott indulni, a piac egyre érzékenyebben reagál ezekre az időjárási előrejelzésekre. Tehát ugye ennek van egy pontatlansága, ami a gáz keresetet tudja befolyásolni elég jelentősen. Emellett azért azt gondolom, hogy a rekordmennyiségű LNG kínálat és a várakozásnál valamivel mérsékeltebb lakossági és kereskedelmi fogyasztás miatt a piac azért egyensúlyban van, és igazából ez a tél már azt lehet mondani, hogy megoldott. Tehát igazából a Európának a következő kihívása az inkább a következő fűtési szezonnak a megoldása lesz, és az árak továbbra is úgy gondolom, hogy ha valamilyen nagy kínálati anomália nem lesz, akkor tartósan akár alacsonyan maradhatnak. Egyébként a határidős piac is azt árazza most, hogy nem lesz kiugrás, és egész évben, még a következő fűtési szezonra is nyomott árakat áraz a piac.
Uh-huh. Oké, akkor nézzük az aranyat. Elég sok, a szokottnál sokkal több portfólió menedzser, illetve előrejelzéseket adó brókercég javaslatai között fedeztük fel az elmúlt év végén az aranyat, mint kiváló befektetési eszközt az idei évre is. Tehát nagyon sokan gondolják úgy, hogy ismét az aranypiac jó hozamot biztosíthat. Szerinted is így van ez, illetve hát mik befolyásolják leginkább az aranynál az ármozgást?
Hát, hogyha a múltból indulunk ki, akkor azt láthatjuk, hogy ellentétben a földgázzal vagy az olajjal 2023-ban 14%-ot tudott emelkedni az aranynak az árfolyama, amely, ha jól emlékszem, akkor 2020 óta a legnagyobb éves emelkedés. Tehát ennek nyilván az előrejelzéseket tudta megverni az aranyár folyama azáltal, hogy a geopolitikai kockázatok mellett a negyedik negyed évben látott dollárgyengülés és a nagy jegybankoknak a kamatcsökkenési várakozásai 2024 azok segítették az erősödést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó befektetés lehet az arany, még akkor is egyébként, hogyha a tőzsdén keresztett alapokban, ezekben az ETF-ekbe érdekes módon nem úgy áramlott vissza a tőke 2023-ban nagy áremelkedés ellenére sem, mint ahogy azt a piac várta. Tehát egy olyan anomália volt a piacon, ami egy ilyen ritka jelenség, hogy az ETF-eknek a pozícionáltsága és az aranynak az ára az ellentétes irányba ment. De én úgy gondolom, hogy idén ez a trend ez valószínűleg változni fog, és azért meg kell említeni itt a jegybankoknak a aranyvásárlási kedvét is, ami tavaly visszatért, illetve azért a fizikai piac is elég erős. Tehát azt gondolom, hogy ha ez a trend ez kitart, és a geopolitikai kockázatok fönnmaradnak, akkor az aranynak egy jó éve lehet 2024.
Aha, uh-huh, oké, okay, világos.
Jó, oké, okay. Köszönjük szépen az összefoglalót, jó munkát nektek, aztán jó hétvégét.
Nektek is, köszönöm, szép napot, szervusztok.
Fábián Lórenttal, az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével beszélgettünk.